Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárnak az első és a második verseit énekeljük fennállva. Ezen az Isten tiszteleten a hagyományos, korábban megszokott énekeskönyvet fogjuk használni, tehát ennek a számait fogom mondani, tehát nem a kék, hanem a másik. A 25. Zsoltár első és második verseit énekeljük, az első vers így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük a 168. számú dicséretünket, a 168. számú dicséretnek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai negyedik úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Áldás békesség! Negyedik úrnapja, kilencedik kérdés. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem. Mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Tizedik kérdés. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen nem. Sőt, felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért. És azokat igazságos ítéletéből idevaló és örök büntetéssel akarja sújtani. Amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, melyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a Lukács szerinti evangéliumból, az evangélium 8. részéből, a 4. verssel kezdődően egészen a 15. versig. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ti ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága, és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és imádságban válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Neked köszönjük meg, hogy ezen a vasárnapon összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te hívtál, Te rendezted a dolgainkat, hogy ide is érjünk, hogy a testvérekkel együtt Téged dicsőítsünk, és a Te szent nevedet magasztaljuk. Köszönjük, Urunk, hogy azok között lehetünk, akik kedvesek a Te számodra, akiknek üzenetet adsz, akiket elkísérsz, és akiket áldásaiddal akarsz elhalmozni. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy megszólítottál. Köszönjük, hogy elhívtál. És köszönjük, hogy Te munkálkodtál bennünk, hogy halljuk a szavadat, értsük az üzenetedet, és legyen döntés is a szívünkben a Te követésedre. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk különbek másoknál. Nem vagyunk jobbak. Nem vagyunk olyanok előtted, akik meg tudnánk cselekedni a Te igéd, a Te törvényedet. Nem vagyunk olyanok, akik képesek lennénk úgy élni, ahogyan azt Te rendelted. Urunk, megvalljuk a mi bűneinket, hiányosságainkat, megvalljuk mindazokat a dolgokat, amelyek nem a Te akaratod szerint valók az életünkben. De köszönjük, hogy mindezt letehetjük eléd, és köszönjük, hogy ennek ellenére is szeretsz, és megbocsátottad a mi vétkeinket Jézus Krisztusban. Mi, Úrunk, hadd legyünk most együtt így, a Te igédre figyelve, mint bocsánatot nyert bűnösök, mint olyanok, akik a Tieid, a Te akaratodból és a Krisztus keresztje által. Így kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és szenteld meg azt Jézus Krisztusért. Hallgass meg, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 154. dicséretet fogjuk énekelni, a 154-es számú dicséretet, és közben a gyerekek a gyülekezeti terembe, ami a templom szint alatt van, mennek majd az ének megkezdésekor. Így kezdődik a 154. dicséret, Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset, Lukács evangéliuma 8. részének 10. versét olvasom újra. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Érdemes lenne egyszer összeírni, hogy mik azok a bibliai történetek, példázatok, amik a legismertebbek. Azt gondolom, hogy a magvető példázata valahol ott lenne az elején, Persze hát nagy a tolongás a történetek és a példázatok között, tehát sok ilyet ismerünk meg, hát attól függ, hogy ki mennyire ismeri a Bibliát, de a felületesebben ismerők között is talán könnyebben találnánk olyanokat, akik ismerik ezt a példázatot. Egy nagyon ismert kép, a magvetőnek a képe, egy olyan kép, amely nem csak a Bibliában, hanem egyébként is értelmezhető, és valami fajta üzenettel rendelkezik, ahol is a magvető áll a középpontban, aki elvégzi ezt a feladatot. Jézus a példázataiban igyekezett, vagy hát mindenképpen úgy is volt, hogy olyan példákat hozott, amik akkor szinte ott voltak az emberek előtt. Ez a példázat is, látták maguk előtt az eseményt, sokszor találkoztak vele, hogy valaki vet. Ott volt előttük az, hogy hogyan kell művelni a szőlőt, ott volt a pásztoroknak a példája, tehát azok a dolgok, amiket Jézus mond, azok olyanok, amik az akkori életben teljesen hétköznapiak voltak, nyilván ahhoz is kapcsolódtak. Itt, ami akkor olyan egyértelmű volt mindenki számára, nem a példázat értelme, hanem maga a példázatnak a eseményei, ami akkor olyan egyértelmű volt, az nem biztos, hogy a mi számunkra egyértelmű. Hiszen itt látunk valakit, aki kimegy, és így ezekkel, nagyjából szerintem ezekkel a mozdulatokkal veti a magot, szórja mindenhová, bőségesen, majd erről egy kicsit lesz szó, hogy mennyire bőségesen, nem spórol vele, hiszen ott lebeg a szeme előtt az eredmény, ugye a magvetésnek ez a célja, hogy legyen valami eredménye, és hogy ez a vetés így történik. A mi időnkben, hát elég régen már vetőgépek vannak, szerintem már a nagyapáim idejében is vetőgéppel történt ez a vetés, vagy talán még korábban. Ott is előfordulhat, hogy bizonyos növények nem ott, vagy a gabona nem ott kell ki, csak ahol eredetileg tervezték, mert ez a vetőgép néha azért többet is, meg máshová is, meg máskor is, mint ahogy úgy eredetileg van, meg ott se spórolnak vele annyira, így gyerekkoromból így emlékszem, így jártam a mezőt, és hát kiderült, hogy ahol fordult mondjuk, és ott a valamennyire még képes volt elvetni a letaposott földbe is a vetőgép. Szóval egy kicsit más az egész szituáció, és más a környezet is. Ami akkor egyértelmű volt, az most nem annyira. Gyorsan fussunk neki, hogy mire gondolok. Arra, hogy ugye akkor először is, hogy előbb vetettek. És aztán utána ezt beszántották, és miután beszántották, hát ugye úgy került a mag, ezzel került a földbe. De a talaj is sokféle volt, tehát egyrészt a vetés során azért is esett a földre, mert ezek letaposott, hát ilyen ösvények lehettek, amiket úgy gondolta a vető, vagy úgy gondolhatta, hogy majd a szántáskor azt is beszántja, hogy kicsit több legyen a terület, és nem ilyen letaposott részeket is, ugye ezzel növelte a vetés területet. Másrészt köves talaj van Izraelben, és ami a vetéskor még nem látszik, hogy bizony ott a talajban nagyon kicsi a talajréteg, és utána pedig hát a kő van alatta, tehát hogy az igazából nem alkalmas az a talaj. Az még nem biztos, hogy látszik, vagy biztos, hogy nem látszik. A másik pedig a töviseknél is ugye az a gondolat, hogy hát a tövisek is be lesznek szántva, és akkor utána majd miután beforgatták, mégiscsak gabona fog nőni. Ugye ez amiben egy kicsit más a mi elképzelésünk, vagy amikor mi magunk előtt látjuk ezt a vetést. Még ma is vetnek egyébként így néha, például, hát nem sok maradt már a fűből, de a parókia építés után, úgy 10 évvel ezelőtt, hogy olcsóbb legyen, nem gyeptéglát vettünk, hanem a kertész vetette el. Hát aztán utána úgy is nézett ki, amikor a víz ráfolyt, és akkor el. De mindegy, azért összességében nem volt ez olyan rossz, és még egy jó példát is hozott nekem utána ez a elvetett fű. De hogy hát ott is ugye ilyen módszerrel vetették. Tudom, hogy annak is van modernebb része, de ezt így csinálták akkor. Tehát ott van előttünk ez a példa, ez a példázat, amit most már mi is kicsit jobban értünk, hogy mit, miért csinált a magvető akkor úgy. Azt nem csak itt, hanem a másik három evangéliumban is ott van ez a történet, mégpedig úgy, illetve a példázat, bocsánat, mindig történetet mondok, mert így az esemény előttem van, de a példázat ott van, hogy a magyarázattal együtt, tehát mindenütt van hozzá magyarázat is. Mindenütt jellemző, hogy sokan vannak Jézus körül, sokan hallgatják. Van, amelyik úgy írja le, hogy Jézus a tengerbe, a tóba megy beljebb egy hajóval, és onnan tanítja a sokasságot. De mindenképpen egy nagy sokasság van Jézus körül, és Jézusnak a tanítási módszere az, hogy példázatokban tanít. Ez egyébként nem csak Jézusról jellemző, hát ez egy ilyen közel-keleti jellemző is. És hát ugye Jézus nagyon jó pedagógus volt, mondjuk így. Tehát jók voltak a pedagógiai módszerei. A példázatok meg a történetek felkeltették az érdeklődést. Tehát így feldobták a labdát, és mindenki, na ebből mi lesz, hát micsoda. Gondolom itt is nézték, hogy hát persze, tudjuk, de miért mondja ezt el? Hát mindenki tudja. Szóval mindenképpen felkeltették az érdeklődést, életszerűek voltak, és ebből lehetett, vagy éppen nem lehetett megérteni, itt is ugye van erről szó, hogy nem is mindenki érti, de azt, mindazt, amit Jézus mondani akart. Illetve még egy ilyen dolgot hadd említsek, hogy ugye régen a tanítás, nagyon régen az úgy ment, hogy hát megvolt a szöveg, és akkor azt be kellett magolni. Annél volt egy jobb módszer később, ez a KT volt, hogy voltak kérdések, és akkor a kérdésre a feleleteket kellett megtanulni. Ugye a heidelbergi KT még erre emlékeztet bennünket. Nem olyan régen jártam Sárospatakon, egy ilyen tanulmányúton, és megnéztük a kollégiumnak múzeumát, az iskola múzeumot, és ott bemutatták azokat az eszközöket, amivel szemléltették a tanítást, a tananyagot. Ugye a szemléltetés is egy nagyon fontos rész, Jézus ezt is használja, sőt ugye még inkább, hogy bevonja az embereket abba az eseménybe, ami történik. Hát az úrvacsora pont erről szól, hogy részesei leszünk szinte Jézusnak az asztalának. Tehát, hogy részesei leszünk lélekben, meg hit által, de hogy a maga, hogy oda megyünk, hogy eszünk, tehát hogy ez ebben mi magunk is egészen benne vagyunk, sőt ízleljük. Tehát Jézus jó pedagógus volt, és igen jó előadó is. A beszédeire figyeltek az emberek, összegyűltek, hallani akarták. Egyik hittanórán mondtam azt el, hogy hát igen, egy kicsit más helyzet volt. Ugye egy olyan világ volt, ahol egy csomó minden, ami most van, nem létezett. Azt mondom, hogy nem léteztek újságok sem, ugye az újságok már ma sem nagyon léteznek, de azért egy időben azért elég sok ilyen megfogható újság volt, ma valószínűleg kevesebb. Semmi rádió, televízió, internet, semmi nem létezett, ilyenek nem voltak, viszont hát ezért személyesen amit hallottak, azt igyekeztek meg is élni nyilvánvalóan. Mondjuk ez ma is így van, hogyha jön valami híres ember, akkor összegyűlnek azok, akiket érdekel, de ugye Jézus korában ez volt a fő esemény, hogy jön valaki, akiről már hallottak, aki csodákat tett, aki tanított, és oda gyűltek, mert ők is hallani akarták. Nem csak a szomszédtól, hanem első kézből is akarták hallani. Sokasság gyűlik össze Jézus körül, és hogy ez a sokaság kíváncsi arra, amit Jézus mond, és egy példázatot mond nekik. A Máté evangéliuma, ugye most Lukácsot olvassuk, ezt úgy építi fel, hogy igazából ez a bevezető történet az Isten országáról szóló történetekhez. Ugye utána minden következő esemény így kezdődik, vagy minden következő példázat, hogy hasonló a mennyek országa, és akkor arról beszél. Ugye maga az a kezdet, az ez a magvetés a kezdet, ami után majd következik a folytatás, és ki egészíti ezeket, és megmutatja mindazt, amit nekünk a mennyek országáról tudni kell. Egy egészen hétköznapi eseménnyel indul, kiment a magvető vetni. Mégis, és bocsánat, talán nem túlzás, hogyha beleveszem, hogy ez az életnek a rendje, hogy évről évre, újra és újra kimegy vetni. Vetni, mert szükség van a gabonára, mert szükség van a megélhetésre, mert ez az életnek a tovább folytatásának a sora, hogy vetni kell. Ugye, mi olyan világban élünk, ami hát legfeljebb ilyen hobbikertész, a legtöbben ilyen hobbikertészkedés, kiskertecske szintjén foglalkozunk ezzel, ha egyáltalán, de hát egy kicsit régebbi időben azért ez a legtöbb emberhez mégis közelebb is állt. De küzdünk például új kenyérnek a ünnepével, hogy hát mi itt mit is ünneplünk az új kenyéren. Hát általában, akik itt összegyűlünk, akkor, amikor augusztus 20-a környéke van, és hálát adunk Isten gondoskodásáért, hát egészen kevesen vannak olyanok, akik már betakarították a gabonájukat, és berakták a csűrjeikbe. Azért mondom egészen kevesen, mert van, aki, én tudok olyat, aki most már ritkábban szokott járni, de aki folytat ilyet a gyülekezetben, de a többiek tudomásom szerint nem. És hogy akkor hogyan tudjuk ezt így megélni, hogy egy kicsit távolabb van tőlünk ez az esemény, mert én úgy gondolom, hogy a legtöbben az üzletben vesszük meg mindazt, amire szükségünk van, a legtöbb dolgot, és nem magunk állítjuk elő. Ebben az időben úgy volt, hogy fontos volt az a nagyon sokan vetettek, nagyon sokan a földdel foglalkoztak, így vagy úgy, sokkal többen és sokkal közelebb volt. Kiment a magvető vetni. És ez sokan éltek mezőgazdaságból, vagy foglalkoztak mezőgazdasággal, mert ez teljesen megváltozott, tehát teljesen másmilyen lett. Emlékszem, hogy még a 80-as években, amikor földrajz órán tanultuk, remélem, hogy jól tanultuk, az Egyesült Államok mezőgazdaságát, akkor azt mondták, hogy azt tanultam, hogy akkor, 80-as években az Egyesült Államokban a foglalkoztatottak 1%-kal foglalkozott a mezőgazdasággal. 1%. Valószínűleg ez még csökkenhetett azóta a gépesítés meg a nagy ipari dolgok miatt. Abban az időben, amikor Jézus elmondja a példázatot, nem tudom mennyi, de sokkal több, egészen biztosan sokkal többen voltak. És hát ugye szórja a magot, itt fontos az is, hogy nagyon bőségesen szórja. Tehát, hogy nem spórolgat vele, hát úgy tűnik, hogy maradt elég vetőmag, nem volt éhínség se, normális menetben ugye a cél az, hogy minél több legyen a termés, és hát több a termés akkor lesz, ha több vetőmagot szórnak el, több gabonát szórnak el. És hát ott vannak azok a talajok, ahová esik. Látjuk, hogy van, ami az útfélre esik, ugye ez a letaposott ösvényszerűségekre, és ott vagy eltaposták, akik arra mentek, vagy megették a madarak. Ugye a madarak mindig hozzá tartoznak a vetéshez, most is, hogyha megy a vetőgép, bár az elég jól elrakja, de azért csak maradt ki ezek szerint, mert jellemzően, legalábbis az én emlékeimben, már régen láttam vetést, de hogy ilyen madárrajok kísérik a vetőgépet, és szedik össze azt, amit lehet. Ezek nem hoznak termést nyilvánvalóan. Vannak, amik a köves helyre estek, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, nem kapott nedvességet. Köves talaj az, ami Izraelben van. Vannak mások, amik a tövisek közzé esnek, és ott pedig, ahogy nőnek együtt a tövisekkel, hát a gyomnövénnyel, az megfojtotta, elszedte előlük a napfényt, a tápanyagot, mindent. És végül pedig, mondja Jézus, van, ami a jó földbe esett, az felnövekedett, és azt mondja, hogy százszoros termést hozott. Nyilván ez egy erősen túlzó kép Jézustól. Csak összehasonlításképpen halljuk, hogy miközben az egyik oldalon nincs semmi eredménye, itt meg milyen sok van. Egy gabonából nem lesz, tehát egy kalászon nem lesz százszoros termés. Van, ahol mondanak 60-szoros, 80-szoros, de úgy tűnik ez is sok. De az biztos, hogy egyből sok lesz, és igazából azt akarja elmondani, hogy akkor, amikor jó talajra esik, na ott aztán tényleg van termés, ott aztán tényleg van eredménye. Nem értik, hogy mi ez. A tanítványok sem értik. A többiek sem érték. Kicsit ezt a nem értést előre vetíti már az, amikor azt mondja, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Tehát azért, akik Jézust hallgatták, nagy valószínűséggel mindenkinek volt füle a hallásra, és mindenki hallott is, mert miért lettek volna ott, hogyha, hát ha csak nem a gyógyulás miatt, de úgy egyébként nyilván nem hallhatták volna Jézust. Mégis úgy tűnik, hogy hiába van fülünk a hallásra, nem biztos, hogy halljuk azt, ami igazán fontos. Megkérdezik a tanítványai tehát, hogy miért beszél példázatban, mit jelent ez a példázat egyáltalán, mire gondol. Persze nyilván mi most azt mondjuk, hogy hát ezek a tanítványok milyen értetlenek voltak, de könnyű nekünk, mert ismerjük már a magyarázatot, tehát mi már eleve úgy gondolunk erre a történetre, de akkor ott a tanítványok nem értették, és talán mások sem. És erre mondja Jézus azt, ami engem nagyon megragadott, vagy ez lett az ige, amit felolvastam, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának a titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. Nektek megadatott, a többieknek példázatokban adatik. Szóval nektek megadatott, ugye jelzi azt, hogy nem arról van szó, hogy vannak az okosok, azok megértik. Akinek elég esze van, az megérti. Nem arról van szó, hogy mi majd valahogy ezt megtanuljuk, és akkor érteni fogjuk, hanem arról van szó, hogy ez Isten ajándéka. Nekik megadatik, a tanítványoknak nem tettek ezért semmit, hogy megadasson, ők ezt megkapták. Megkapták ajándékba, hogy Isten országának a titkait megértsék. És ugye talán jobban érthető ez az egész, hogy vajon hogy van az, hogy vannak, akik nem értik meg Isten országának a titkait. És talán mi magunk is emlékezünk azokra az időkre, amikor mi sem értettük meg. Amikor számunkra sem volt egyértelmű. Le van írva a Szentírásban, ott van a magyarázatban, és mégis vannak olyanok, akik hallják az igét, hallják Istennek az üzenetét, és nekik ez nem jelent semmit. Semmilyen következménye nincs az életükben. És mi pedig csodálkozunk, hát nem értitek? Hát olyan egyértelmű, hogy szeret bennünket az Isten, és hogy akar bennünket megtartani, meg vezetni, meg velünk akar lenni közösségre, akar velünk lépni, helyre akarja állítani a vele való megromlott közösséget. Hát nem értitek? És nem értik. Nem értik. Nekik nem adatott meg, vagy, és azért még erre kicsit visszatérünk, remélem, még nem értik, még nem tartanak ott. Talán egyszer igen, mert ameddig élünk, ameddig ebben az életben vagyunk, a lehetőség ott van, hogy egyszer mégiscsak megértsük. Ugye van ez a másik történet, szintén az Máté mondja el ott, Máténál van rögtön utána, az amikor szintén egy vetésről van szó, de valaki konkolyt is vet ellenség az embernek a földjébe, ő gabonát vett, buzát vett, az konkolyt vett, és ugye nem szabad kihúzgálni, majd csak akkor külön választani, amikor megérik, mert egyébként a konkolynak jobban belegyökerezett, és kihúznák vele a buzát is. És hogy abban a történetben, ugye nem ez a fő üzenete, amit most mondok, mert ugye az a fő üzenete, hogy Isten országa az ott van a világban, és hogy egymás mellett is, hogy az egyik mondjuk egy családból megérti az üzenetet, elfogadja egy közösség, egy környezetből, Isten gyermeke lesz a másik, meg nem, de ezek együtt élnek, és hogy ebben a világban még így élünk együtt. De hogy ott olvastam egy ilyen magyarázatot, ami nekem nagyon megtetszett, hogy ugyan a szántóföldön nem, de a valóságban megtörténhet, hogy ami először konkolynak néz ki, az végül buza lesz. Szóval, hogy megtörténhet az, hogy valaki egyszer mégiscsak meghallja. De valóban így van, nem mindenki hallja, és nem mindenki érti. Nekünk megadatott. Örvendezzünk egy kicsit ennek. Örüljünk annak, hogy mi értjük, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy kiment a magvető vetni, de jó, hogy mi már tudjuk, hogy ez a magvető Jézus, és de jó, hogy tudjuk, hogy az ige az az evangélium, de jó, hogy tudjuk, hogy a föld meg mi vagyunk, de jó, hogy tudjuk, hogy mi vagyunk azok, akik a jó föld voltunk, hogy mi vagyunk azok, akiket Isten kiválasztott, hogy teremjünk. Örüljünk egy kicsit ennek. Nekünk megadatott. Ajándékba kaptuk Istentől, hogy értsük az ő igéjét. Hogy jelentsen valamit nekünk a karácsony, hogy örvendezzünk a megszületett messiásnak, hogy örvendezzünk Krisztus feltámadásának, hogy együtt éljük át a passiónak a történetét, ahogyan mi együtt is szoktuk, de hogy nekünk ez megadatott. megadatot, nem csak az adatik meg, nem csak az lesz ajándékba, hogyha van mellettünk valaki, meg emberek, társak, olyanok, akik körülöttünk vannak, családtagok, akikkel jó együtt lenni, megadatik az is, és ezzel indul, megadatik, hogy van olyan látásunk, hogy értsük Istennek a szavát, és van olyan hallásunk, hogy megtudjuk, hogy mit akar az Isten nektek megadatot. Megadatott, ez a kegyelem. Én kicsit itt a eleve elrendelést is látok ilyen kicsit utalásnak, hogy nektek megadatott, a kívülállóknak nem, de nem akarok belemenni mélyen, mert ez csak lehet, hogy én látom itt ennyire, de ki vagyunk választva. Isten gyermekeivé vagyunk kiválasztva, mindannyian, akik itt vagyunk, és hiszem, hogy még mások is, akik egyelőre még nem hallják, akik egyelőre még nem értik, vagy lehet, hogy egyszerűen csak nem jutottak el odáig, hogy ennek a nagyszerűségét megértsék, és megragadják Isten kezét, amit kinyújt feléjük, és amit kinyújtott felénk is, és igen mondjunk az ő követésére. Igen, talán ez megváltozhat, de mi értjük, mi tudjuk. Isten választottai azok, akik Jézus Krisztusban mindezt megértették és megismerték, Isten országának a titkait. Azt mondja, hogy a többiek pedig ne lássanak, ne halljanak, és ne értsenek. Ez egy kicsit olyan nehéz, nem? Hogy mi az, hogy valakik hallanak, valakik meg nem. Valakik látnak, és vannak, akik előtt ugyanúgy ott van az evangélium, ugyanúgy ott van az üzenet, és mégsem értik meg, hogy miért van ez így. Nem tudjuk ennek a titkát. Nem tudjuk, hogy hogyan történik a kiválasztás, csak azt tudjuk, azt látjuk a Bibliából, hogy kegyelmi kiválasztás van. Tehát nem azokat választja ki Isten, akik a legjobbak, de akiket kiválaszt, azok hittel követik őt. Hát Ábrahámról olyan sokat nem tudunk, de azt mindenképpen tudjuk, hogy azt, hogy követte az Urat, hogy volt hite, az példa a számunkra. És aztán utána Ábrahámnak a unokái között, ugye Izsák gyermekei között meg, hát nem az elsőszülött Ézsau lesz kiválasztva, hanem Jákob, hát akiről elég sok rosszat el lehet mondani egyébként. Vagy kiválasztja Isten Dávidot is, és Dávid se egy tökéletes ember. Bár a hit az ott van az életében, és követi őt. Miért történik ez a kiválasztás? Isten titka. És az ő titka az is, hogy benneteket, engem, minket önmagának kiválasztott, hogy örök élettel ajándékozzon meg, és hogy hitet adjon nekünk, hogy higgyük azt, amit kijelentett, és higgyük, hogy Jézus a Krisztus. Mi az, amit meglátnak, mi az, amit megértenek? Nem csak arról van szó, hogy azok, akik ott vannak, azok hívők, hogy hiszik, hogy Isten van. A Jézus hallgatósága abban az időben olyanokból állt, akiknek ez nem volt kérdés. Izraelben nem az volt a kérdés, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. Az igazi kérdés az volt, hogy Jézus a Messiás, vagy mást várjunk. Az igazi kérdés az volt, hogy elfogadják-e, hogy ő a Krisztus, hogy ő Izrael megígért Messiása. És ez az, amelyben van, akik hallók, meg valakik látók, valakik nem. Tehát, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy akik Jézust hallgatják, azok majd Isten hívők lesznek, nem. Mit kell meglátni? Meglátni azt kell, hogy Jézus a Krisztus. És ez ma is így van, ebben a mai világban is, és mindig így van. Meglátjuk-e, hogy Jézus a Krisztus? Meglátjuk-e, hogy ő a Messiás? Azt meglátni, hogy van Isten, az egy jó dolog, érdekes dolog, de önmagában nem az üdvösségnek az útja. Az üdvösségnek az az útja, hogyha meglátom, hogy Jézus a Krisztus, és hogyha meghallom az ő hívó szavát. Hogy Jézus így hívogatja az embereket, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És akik megtérnek, azok az ő követői lesznek. Azok csatlakoznak hozzá. Azok elfogadják, elismerik és meglátják, hogy ő a Messiás. Hogy ő a Messiás, és ez az, ami itt legelől van. Elmagyarázza a példázatot, azt mondja, hogy a mag az Isten igéje. Az Isten igéje, az üzenete, az az üzenet, amely gazdagon ki van szórva ebbe a világba. Hogy ha kell, ha nem, hallatszik. Nekünk is azt tanítja a apostol, hogy álljunk elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Nem érlegeljünk, mondjuk, szórjuk az igét. Hadd jusson mindenkinek, hadd jusson mindenhová. Nem az a kérdés, hogy megtérül-e, hogy lesz-e eredmény. Ez nem a mi kérdésünk. Persze néha rosszul esik, amikor nincs, és milyen jól esik, amikor van, és néha talán úgy is tűnik, hogy miattunk nincs, vagy miattunk van, de igazából a mi dolgunk csak az, hogy ezt a feladatot elvégezzük. Mert hogy akkor Jézus az, aki hirdeti, ő a magvető akkor, de ma egy kicsit más a helyzet, mert mi lettünk magvetőkké, és Jézust hirdetjük. Ugye, a Bibliában érdemes megnézni, hogy hol tartunk a történetben. Most itt ott tartunk, hogy Jézus emberként megjelenik az Isten, és tanít bennünket, és elvégzi a megváltást. De ez már megtörtént. De Jézus már meghalt értünk. Jézus már feltámadott értünk. Jézus már, ha mondhatom így, a mennybe ment értünk. Jézus már elküldte a Szent Lelket. És mi a Szentlélek kitöltetésének az első következménye? Hát az első az, hogy bátrak lesznek és merik mondani. De a második az, hogy mondják, illetve hát Péter leginkább, Péter előáll, és Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. És azóta ez a feladat, hogy Jézus Krisztus, Jézusról, mint Krisztusról, mint Messiásról tegyünk bizonyságot. Ma ez a magvetés. Ma az a magvetés, hogy ezt nem hallgatjuk el, hogy ezt elmondjuk, mert mi tudjuk, hogy ő a Krisztus, és azt szeretnénk, hogyha mások is megmenekülnének, mások is örök életre jutnának, és nem ítéletre mennének. Ez a célja a magvetésnek. Jézus is azt mondta, térjetek meg, elközelített a mennyek országa. Krisztusban itt van a mennyek országa, közöttünk van a mennyek országa. Nem mindenkinek látható, de van, akik hallják, van, akik látják. És ezt bőségesen veti. És a talaj pedig a hallgatók, akiknél az útfélre esik, ugye ott meghallják, jön az ördög és kiragadja a szívükből. A cél is megvan, hogy ne higgyenek, ne üdvözüljenek. Látjuk a kétfajta célt. Az egyik cél az, hogy higgyünk. A másik cél mindamellett, hogy ennek a következtében üdvözüljünk is. Van valaki, aki másképp akarja. Aki nem akarja, hogy higgyünk, és nem akarja, hogy üdvösségünk legyen. Aki mindig összezavarja a dolgokat, aki mindig szeretne bennünket eltéríteni, Istentől távol tartani. Aki azt mondja, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. Aki nem akarja, hogy mi Isten gyermekeiként igazán elköteleződjünk. Jézus meg is nevezi, jön az ördög. Jön az ördög, hogy hiába szóljon az ige. És azért gondoljunk bele, testvérek, most itt én beszélek, hát ez egy dolog. De ott az Úr Jézus beszélt, ott az Úr Jézus mondta el ezt az üzenetet, és mégis volt, akinek a szívébe nem jutott el, akit ők elragadták, aki mégsem lett hívő. Milyen megdöbbentő egyébként, hogy mégsem lettek hívőkké. Hiába hallották az Urat, ugye ma sokan mondják, hogy hiszem, ha látom, mese, mese. Látták Jézust, látták azt, ami csodákat tett, és mégse hittek. Nem ezen múlik, nem ezen múlik. És egészen megdöbbentő egyébként, hogy Jézus azt mondja, hogy majd sokkal többen hisznek a ti szavatokra, mint az én szavamra. Tehát Péter egyetlen prédikációjára 3000 ember tért meg. Nem olvassuk, hogy Jézus egyetlen ige hirdetésére 3000 ember lett hívővé. Lehet, hogy lett, ez így nem lett nyilvántartva, lehet, hogy lett, de aztán utána mennyien követték még Jézust. De vannak ellenérdekeltek. Mindig, amikor mi nem leszünk közelebb Istenhez, sőt, amikor távolabb közel kerülünk, akkor az ördög munkálkodik, és míg Isten célja az, hogy megismerjük az Urat, higgyünk és üdvözüljünk, az ördögnek az a célja, hogy ez ne történjen meg. És ahogyan szórja Isten az igét, ahogyan Jézus hirdeti az üzenetet, van, akinél így van. És tényleg van, amikor megéljük ezt, hogy van, hogy hallatszik az üzenet, van, hogy egyértelmű, bennünket is megszólít, és van, hogy az emberek úgy mennek tovább, mintha semmi nem történt volna. Hallottuk az igét, de nincs következmény. Aztán Jézus érdekes módon nem csak azt mondja, hogy vannak, akik igen, vannak, akik nem, hát ha nemnek több fokozata is van. Tehát többféleképpen alakul mindez, mégpedig úgy, hogy akiknél pedig a köveshelyre esik, azok megörülnek, de nem gyökerezik meg, megörülnek. És tényleg van ilyen, és talán velünk is megtörtént, hogy megörült. De jó, az Úristen szeret engem, megmentett, értem munkálkodott, de jó. Csak hogy a folytatás az már nem jól alakul, mert egy ideig hisznek, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Amikor jönnek azok az idők, és talán ma a megpróbáltatás nem is biztos, hogy azt jelenti, mint ahogy Jézus után rögtön, hogy mondjuk üldözték a keresztjéneket, hanem talán azt jelenti, hogy olyan környezetben vagyunk, ahol ez nem menő, vagy ahol kínos is egy kicsit, vagy ahol másképp gondolkodnak, ahol nehéz lenne felvállalni, hogy én oda tartozok hozzájuk. Én nagyon büszke vagyok a gyülekezetre, hogy nem ezekre a hangokra hallgat, hogy nehéz reformátusnak lenni, de hogy nehéz, döntés kérdése. Miért lenne nehéz? Mindig ugyanolyan nehéz. Mindig ugyanazok a hangok szólalnak meg. Akinek kifogás kell, az talál kifogást. Aki meg az úré, az az úré. Ez ilyen egyszerű, nem kell túl bonyolítani. Szóval az igazság az, hogy ott van, hogy a megpróbáltatások, mennyi megpróbáltatás lehet. És nem könnyű ma ez, és hiába nem hurcolnak bennünket bíróság elé, azért nem könnyű ez. Hiszen nagyon erőteljes keresztjén ellenesség van sokszor a környezetünkben. A gunyolódástól, a félmosolytól elkezdve a megjegyzésekig sok minden ott lehet. És hát ez jelen van, és én nagyon büszke vagyok egyébként a hittanosainkra is, akik kitartanak amellett, hogy hittanra járnak, miközben azért sok iskolában nem biztos, hogy a tanárok nem tesznek megjegyzést, sőt, van, ahol tesznek megjegyzéseket, nem rájuk, csak úgy erre az egészre, hit, régi, mese, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Sajnos még mindig vannak olyanok, akik nem hagyják, hogy az emberek maguk döntsék el, hogy mit szeretnének, vagy legalábbis nem örülnek neki, hogy eldöntsék. És egyébként meg a hétköznapokban megint olyan bonyolult, hiszen mennyivel egyszerűbb volt az a helyzet, amikor persze én falun nőttem fel, és ott akkor még az megvolt, hogy azért a többség mondjuk az, hogy valaki templomba ment, azon úgy senki nem lepődött meg. Ma már nem ez egészen így van. Az, hogy valaki mondjuk megélte a hitét, és mondjuk ott volt az úrvacsorás alkalmakon, az, hogy sokan voltunk, nem volt nehéz, sokan voltunk. És akik meg nem, hát azokról meg tudtuk, hogy hát azok párttagok, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nem volt annyira, hogy mondjam, problémás az egész történet. Ez egy faluba egyszerűbb volt, tudom, a városokban bonyolultabb volt a helyzet. De ott azért mégiscsak ott volt az, hogy nem voltak olyan megpróbált. Nekem az összes ilyen történet, ami mondjuk így megpróbáltatás, de nehogy testvérek azt higgyék, hogy mártírnak gondolom magam, akkor se úgy éltem meg most se. Nyolcadikosok voltunk, vagy hetedikesek, és jártunk konfirmálni. Hát mert jött az az idő, és mentünk. És akkor az osztályfőnököm, egy fiatal tanárnő volt, azt mondta, hogy álljon fel az, aki konfirmációra jár. Néztünk körbe, hogy ez hogy jön ide. Mert ugye erősen külön választódott, mert az úttörő volt az iskolába, konfirmáció meg volt a templomba. Álljon fel, azért felálltunk, néztünk egymásra, és akkor hogy ránk nézett, és azt mondta, hogy ne féljetek, semmi baj. Én is járok templomba, én görögkatolikus vagyok, de ezt meg kellett kérdeznem. Ez valamikor 83-84 körül volt. Nagyjából ennyi volt a atrocitás, meg azt mondták, hogy amikor a református gimnáziumba jelentkeztem, hogy normálisak vagytok, ezt a szüleimnek mondták, sehová nem fogják felvenni. Ez volt az elképzelés. Volt még egy bocsánat, egy tanárnő, ő azt mondta, hogy te tudod, hogy ott imádkozni kell? Néztem rá, hogy tessék, hogy tényleg? És akkor mi van abból? Hát egyébként is szoktunk. Tehát, hogy láthatóan, ugye ennyi volt nagyjából, összeszedtem az összes ilyen dolgot. Aztán nekem könnyű volt, mert egyházi iskolában azért a többség mégiscsak azt a fővonalat képviselte. De tudom, hogy ma nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű. És én örülök neki, hogy Isten ad nekünk erőt. És talán azért is kell a közösség, hogy újra megerősödjünk ebben. ebben. Mert egyébként, ami körülvesz bennünket, hát az nem Isten országának a bátorítása, az nem Isten szeretetének a megjelenése, hanem mindenfajta olyan dolog, olyan megpróbáltatás, ami emberi megpróbáltatás is, ugye, ami életünknek a dolgai, függetlenül attól, hogy hiszünk, nem hiszünk. A másik pedig az, hogy másfelé visznek ezek a dolgok, és bizony kell szükségünk van arra, hogy Isten igéje mindig megerősítsen bennünket, és újra örüljünk annak, hogy nekünk megadatott, hogy higgyünk Krisztusban. Megadatott. Megkaptuk ezt. Hogy másokkal együtt is, akik ugyanígy vannak, higgyünk ebben. Aztán utána jönnek a tövisek, az arról szóló magyarázat, hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket. Milyen érdekes, itt nem a megpróbáltatás, hanem két ellentétes dolog. Az életnek a gondjai és a gazdagsága. Mind a kettővel baj van. A nagy gondok is meg tudják folytani, és az is, ha túl jól megy, ha túl sikeresek vagyunk. Ugye, ha valakinek jól megy, legalábbis amíg jól megy, addig azt mondja, hogy puh, ezt én csináltam. Minek nekem Istene? Ne vicceljetek, megy ez nekem. Ugye, hallottam néhány szó, ezzel a két kezemmel értem el azt, amit elértem. És aztán mégis, néha, ami olyan jól megy, az tud egészen tönkre menni is. Az tud összeomlani. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az emberi egészség az nagyon is törékeny. Persze, amíg nem törik, addig nem hisszük el. De elég egyetlen olyan orvosi jelentés vagy vizsgálat, ami ezt az egészet össze tudja törni. Azt, amit mi képzeltünk magunkról. Amit mi hittünk, hogy mi mindenre képesek vagyunk. Lehetnek gondok, lehetnek megpróbáltatások, amik emlékeztetnek bennünket arra, hogy bizony mi ilyenek vagyunk. Olyanok, akik rászorulunk Istennek a szeretetére. Mi tudjuk, de és milyen jó, hogy mindig ott van mellettünk, minden helyzetben az életnek a gondjai, de az élvezetei és a gazdagsága. Lehet habzsolni. Most mondok egy példát, és nehogy valaki megsértődjön, jó? Megígérik a testvérek? Jó. Tehát például mondok egy ilyet, hogy ugye mi keresztény emberek, megpróbálom majd tompítani, de az elmondom. Szóval mi keresztény emberek úgy gondoljuk, hogy amikor a ünnepeink vannak, akkor különösen is fontos, hogy ott legyünk, és ünnepeljünk, és úrvacsorázzunk, és jelen legyünk a közösségekben. Máskor is jó, és igyekszünk is, de hogy azért ezek kiemelt, nem, az ünnepek nem véletlenek. És akkor egészen megdöbbentő, hogy mi lesz az ünnepekből. Az ünnepekből hosszú hétvége lesz. És nem arra az elutazásra gondolok itt, hogy ugye elmegyünk, vannak akiknek a gyökerei máshol vannak, nagyszülők, testvérek, rokonok, és oda utazunk, és velük ünneplünk együtt. Nem erre gondolok. Hanem arra, hogy megyünk máshová. És ezt megtehetjük. Vagy van, aki megteheti, hogy karácsonykor mondjuk elutazik egy melegebb éghajlatra. Mindegy, hogy hová. És én nem mondom, hogy ez baj, nehogy félreértsék a testvérek, most tompítom. De amikor ez átveszi a helyét, mert ezt megtehetem, annak, hogy ott vagyok a keresztény közösségben, akkor pont erről van szó. Az élet gazdagsága. Mert azért az mondjuk így, hogy nem a legnagyobb létszükséglet, mint magunk között szólva, tehát ne értsék félre a testvérek. Nem baj az, nagyon jó, ha valaki elmehet. Szerintem, tehát nehogy félreértsék a testvérek. Nagyon jó, hogyha van lehetőség pihenni. Csuda dolog, ha lehet világot látni, de jó, ha valakinek megadatik. De ez a hit helyett, a Krisztus iránti elkötelezettség helyett, hát azt mondja Jézus, hogy ez olyan, mint a tövisek közé esett. Ahogyan Krisztus így hátra szorul majd. És ugyanígy, remélem senki nem sértődött meg, mindegy, már elmondtam, nincs visszaút. Szóval, és nem is arról van szó, még egyszer mondom, hogy valakinek egyszer úgy jön, akkor tud elmenni, végre. Sok magyarázat van, és én mindent megértek. De amikor ez teljesen átveszi annak a helyét, azért már valahol gyanús. A másik pedig, hogy ugye itt maga a nehézség is, meg a túl nagy, jó helyzet is problémát jelent, nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag pedig olyan, ahol hallja az igét, ahol megtartják és termést hoz, akik elfogadják Krisztust és követik őt. Igazából azt gondolom, hogy ez nem egy egyszeri pillanat. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer halljuk, ez lesz, kész, vége. Hanem azt gondolom, hogy szinte mindegyiket átéljük, mindegyikkel találkozunk. A kérdés az, hogy van-e olyan, amikor ez az utóbbi eset van? Hogy van-e olyan, amikor így el tudunk köteleződni? Hogy van-e olyan, amikor nem csak lepattan rólunk az ige, van-e olyan, amikor nem csak egy kicsit örülünk meg, nem csak elsodródunk, hanem ott is maradunk? Tehát azt gondolom, hogy szinte mindegyikünkkel megtörténhet. De vajon megtörténik-e ez az utolsó? Vajon komolyan vesszük-e azt, hogy nekünk szól az evangélium? Hogy értünk jött el Jézus, ugye? Talán ez a legnagyobb dolog, hogy Jézus azért jött el, hogy minket megszólítson. Hogy mi lehessünk az övéi, hogy nekünk legyen üdvösségünk. Hogy a bűneink ellenére is hozzá tartozzunk, és az ő népének a tagjai lehessünk. Értünk, egyenként, mindannyiunkért eljött. Hogy őt kövessük, hogy hozzá tartozzunk, és őt hirdessük. Hogy hozzunk termést. Mi a termés? Mi az, ami ebben a termés? A termés az, hogy Jézusnak a követői vagyunk, hogy a kiválasztottak közösségébe tartozunk. Az, hogy mi megvalljuk, megéljük és megvalljuk azt, hogy Jézus a Krisztus. Azt, hogy mi elköteleződünk abban, hogy úgy akarunk élni, ahogyan ő tanítja. Nem fog teljesen sikerülni, valószínű, de ott van a kegyelem. Mi elköteleződünk ebbe az irányba. Mi megerősödni akarunk ebben. A magvető kiment vetni, vetette a magot, és ilyen, meg olyan eredménye lett. Ti is, mi is az eredménye vagyunk ennek a magvetésnek. És Isten hív bennünket, hogy folytassuk ezt a magvetést mindannyian, mint Isten népe, Jézus Krisztus követői. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 225. dicséret 4. és 5. verseivel. 225. dicséret a hagyományos énekeskönyvünkbe. 225. dicséret. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. 4. 5. vers. Helyünkön maradva, elcsendesedve, egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat, könyörgésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te szólsz, és hálásak vagyunk, amiért megadatott nekünk, hogy halljuk és értsük is a szavadat. Köszönjük, hogy indítottál bennünket arra olyan sokszor, hogy rád figyeljünk, hogy veled találkozzunk, és ebben a veled való találkozásban megerősítsél bennünket. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy mindig mellettünk állsz. Köszönjük, hogy arra is kiválasztottál bennünket, hogy társaid legyünk, hogy a te kegyelmedből élhessünk napról napra. Urunk, mi olyanok vagyunk, akik könnyen elkeseredünk, könnyen elszomorodunk, és könnyen elbukunk. De te meg tudsz tartani minket, meg tudsz erősíteni bennünket, mellénk tudsz állni, és segíteni tudsz. Köszönjük, amikor tudunk mi is másoknak jó szót mondani, biztatást. Köszönjük, amikor rólad tudunk bizonyságot tenni. Köszönjük, amikor veled együtt tudunk menni az utunkon. Urunk, hálát adunk neked, hogy adtad mindazt, amink van. Köszönjük az életünket, köszönjük azokat az embereket, akiket nekünk ajándékoztál, köszönjük azokat is, akiket nehezebb elviselni, de kérünk, te taníts bennünket, tudjunk kezdeményezők lenni a szeretetben. Urunk, hálát adunk, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy a orvosi beavatkozás után is lehetnek itt testvérek, neked hálát adva, és örülve a gyógyulásnak, jobban létnek. Köszönjük neked, Urunk, mindazokat, akik a betegség után érkeztek vissza. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, és köszönjük, hogy mindig a te kegyelmedben bízhatunk. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk családban, gyülekezetben levő betegekért, azokért, akiknek ezt el kell hordozni, és azokért, akik reménykednek a gyógyulásban. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, életünk helyzeteiben, emberi kapcsolatainkban, és küzdelmeinkben, félelmeinkben. Maradj velünk, erre kérünk. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy add meg, hogy tudjuk a te igédet igazán hirdetni, igazán megélni, igazán továbbadni. Így könyörgünk gyülekezetünkért, református egyházunkért és minden keresztjén egyházért. Imádkozunk vezetőinkért, egyházunk, népünk vezetőiért. Könyörgünk azért, hogy legyen béke ebben a világban végre. Urunk, könyörülj azokon, akik háborúságban vannak, és ennek a terhét kell, hogy elszenvedjék. Te légy ott azokkal, akik vigasztalásra szorulnak. Urunk, őrizd meg a te népedet, őrizd meg bennünket, és a te kegyelmedet árazd ránk ki. Jézus Krisztusért kérünk, hogy légy kegyelmes, és áld meg azoknak a munkáját, különösen is ezen a vasárnapon imádkozunk ezért, akik a leprások között szolgálnak, a magyarországi lepramissziónak a munkáját, a szolgálatát, és a világban végzett munkát is, és szolgálatot. Kérünk, kegyelmeddel maradj velünk most, és minden időben. Jézusért. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, a perselypénzt egyház fenntartói hozzájárulást, akár a itt befizetve, akár átutalással érkeztek. Az istentiszteletünk végén előbb a záró éneket énekeljük. A 229. dicséretnek a mindhárom versét, majd pedig az áldás és a himnusz következik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.